Novákné Tomcsányi Andreának hívnak. Az év legszebb napján születtem gyümölcsoltó boldogasszonykor, édesanyám még negyedik gyermekeként. Nagyon nagy szeretetben neveltek a szüleim. Vallásosak voltak, de nem nagyon jártak templomba. Ünnepekkor elmentünk, de fontos volt az Isten jelenléte a családunkban. Soha nem volt nálunk káromkodás. Nagyon szerettem a téli estéket, mert édesanyámmal hímeztünk, és édesapám a Szentírásból olvasott fel. Jártam hittanra, az én első áldozásom a Szenteste történt, és ez egy végtelen nagy irgalma az Úrnak, és onnantól kezdve érzem azt, hogy sokkal közelebb kerültem az Úrhoz. Az Úr mindig megengedte, hogy mindig azt csináltam, amit szerettem. Egész életemben éreztem az Úr jelenlétét. Munka mellett végeztem az összes iskolámat, rengeteg gazdasági végzettségem van. Például egy nagyon egyszerű dolog, hogy mennyire ott van az Úr, hogy 8:50-ig voltam iskolába, és 9-kor indult a vonat, 5 busz megállónyival arrébb. És minden este imádkoztam, hogy Uram, te akartad, hogy jöjjek suliba, segíts, hogy elérjem a vonatot, mert másfél órát kell várnom, és mindig elértem. Menetrend szerint nem kellett volna elérnem, de minden este megoldódott ez a dolog. Minden dolgomban ott van, és jön és segít, nem siet, de jön és segít. Aztán megismertem a férjemet, akivel 3 gyerekünk van, 2 nagy, van egy 27 éves lányom és egy 22 éves fiam, nem is terveztünk többet. Aztán az Úr ide adta a Rebekát, megszületett Rebeka, és nem lett állásom. Tettem egy próbát, és beadtam a NAV-hoz a pályázatomat. És legnagyobb meglepetésemre nyertem, és felvettek. Végtelenül élveztem, nem olyan sokára vezetőlevizón lettem, elég magas pozícióba kerültem, és elvégeztem egy pénzügyi és számviteli szakellenőr iskolát. És azt mondta ott az oktatóm, hogy miért nem mész főiskolára. Mondtam, hogy azért, mert én nem akarok a PGF-re menni, engem nem érdekelnek a gazdasági számítások meg ilyen. Akármi. Volt a szakellenőröm, van mérlekképesem, van menedzserképzőm, 5 olyan végzettségem van, ami mind felsőfokú, csak nem diploma. Mondta, hogy bármilyen diplomát szerzel, az felemeli az összes dolgot. Amikor hazamentem, leültem az internet elé, és az első, amit feldobott, az az Esztergomi Hittudományi Főiskola volt. Semmi többet. És néztem, hogy az összes főiskolánál őrületes az összeg, amiért lehet tanulni, és itt 35 000 forint volt egy fél év. És mondtam, hogy ez vállalható. Azért kezdtem el a főiskolát, mert azt mondták, hogy akkor dupla ennyi lesz a fizetésem, és hogyha mellette tanulhatok azt, ami érdekel, akkor az úgy teljesen jó.
Jelképes is lehetett, hogy pont ez az iskola jött fel elsőként a keresésed.
Igen, igen, én úgy gondolom, hogy azért ez az Úr újja volt. És végtelenül élveztem. Egy olyan tanárom volt a pedagógiára, aki tanított, az Udvardi atya, akire azt mondtam, hogy ha én valaha tanítani fogok, ami elképzelhetetlen volt abban a környezetben, akkor én olyan tanár szeretnék lenni, mint ő. Egy nagyon humoros, nagyon kedves, nagyon nagy tudással megáldotta az Úr, és egy olyan empátiával, amit minden tanáromról elmondhatok. Számomra az etalon ezek a tanárok, akik ott vannak, akik olyan tudással vannak megáldva, és mégis akkora emberiességgel fogadtak minket, hogy öröm volt oda járni. És akkor leállamvizsgáztam, és kiderült, hogy az államvizsgám előtt 2 hónappal megváltoztatták a törvényt, hogy már csak szakirányú diplomát fogadnak el. Most akkor mi lesz? A főnököm ígért fűtfát, át fognak minősíteni, meg stb., aztán nem történt semmi. Aztán egy vasárnap reggel Bojki Miklós, a diakónusunk, azt mondta, hogy gyere haza tanítani. Mondtam neki, hogy ezt nem gondoltad komolyan, hát a múlt héten a Kupa Mihállyal beszélgettem egy asztalnál, most legugolok egy óvodáshoz. Nem az a problémám, hogy nem tudom megcsinálni, csak azért ez egy elég nagy pálfordulás lenne. Aztán eltelt egy 2 hét, és akkor az egyik közösségbeli tag mondja, hogy hallom, jössz haza tanítani. Mondtam, hogy nem jövök haza tanítani. De gyere, mert milyen jó lenne nekünk. Szerettem a templomba fennülni a kóruson, mert hogy a kórusról pont az Isten irgalmasság képet lehet látni, és semmi mást. Én ott úgy érzem, hogy kettesben vagyok az Úrral, és elkezdtünk beszélgetni egy húsvét hétfőjén, és mondtam, hogy Uram, ezt nem akarhatod. Én nem tudok tanítani, én nem tudok beszélni, és minden egyes érvemre jött az ellenérv. ugyan tudnék én mondani a gyerekeknek, abban a pillanatban jött a gondolat, hogy aminek vannak a hittankönyvek. Meg, hogy mennyire fognak rám hallgatni, azért vagyok itt, hogy jöjjek és segítsek. És ami se végén úgy jöttem ki a templomból, hogy jövök, Uram. Először féltem egy kisgyerekkel beszélni, egy gazdasági vezetővel, vagy egy cégvezető után azért odahajolni egy kisgyerekhez. Nagyon nehéz az átállás, tehát amikor a 8. osztályból oda megyek az óvodáshoz, mert így jön össze az órám, ez nagyon nehéz. A gyerekek rögtön leveszik, hogyha valaki izgul. Aranyos volt a legelső órámon, akkor mondják, hogy Andi néni, mi bajod van? És jaj, mondom, úgy félek attól, hogy nem fogunk szót érteni, nem tudok esetleg a ti nyelveteken beszélni. Nem baj, csak beszéljél. Most lesz a 6. tanévem, hogy tanítok itt. Per Miklós mondott egy mondatot, ami engem megfogott, és így igyekszem tanítani, hogy a gyereknek minden igényét ki kell elégíteni. Először meg kell etetni, meg kell itatni, olyan meleget kell teremteni, hogy jól érezze magát, és játszani, és játszani, és játszani vele, és amikor már nem lehet kidobni a plébániáról, akkor el kell kezdeni őt tanítani. És én ezt szerint tanítok. A mottómul azt választottam, hogy egy gyereket jóvá lehet szeretni, jóvá szívni, nem? Ezt tartom, és úgy gondolom, hogy működik. Nagyon jóban vagyunk a gyerekekkel, a Szentlélek segítségével, mert számtalanszor előfordul, hogy mondok valamit, és abban a pillanatban bejön az agyamba, hogy na, ezt nem te mondtad. Én ilyen okos nem vagyok. Én most teljesen maradéktalanul úgy érzem, hogy a helyemen vagyok. Nagyon-nagyon sok megerősítést kapok a gyerekektől. Jó velük lenni, jó őket tanítani. Nem a sablon tanítom. Fősőben például nem tanítunk Jézusról, a hivatalos tanmenet szerint. 5. tanítanánk, én úgy gondolom, elmondtam a főnökeimnek, hogy aki 1 év alatt le tudja tanítani a Szentírást, az nagyon ügyes, én nem vagyok az. Úgyhogy én 5. ószövetséget tanítok, 6. új szövetséget. Nem tanítok egyháztörténelmet, hiszen ezeknek a gyerekeknek nincs alap. 7. emberi kapcsolatokról tanulunk, és 8. újraértelmezzük a 10 parancsot, illetve nagyon fontosnak tartom a gyerekek számára azt, hogy elindítsuk őket az életben. A mai világban elég nehéz felvállalni a hitet, és a gyerekek nem is nagyon vállalják fel, és nekem nagyon fontos elindítani a gyerekeket egy olyan úton, hogy kimerjen állni a hitéért. Ne hencegjen vele, de hogyha éri egy támadás azért, mert vallásos és fontos nála az Isten, meg tudja magát úgy védeni, hogy ebből ne legyen provokáció. Sok olyan gyereket tanítok, aki ezért nem meri vállalni, mert nem tudja, hogy hogyan kezelje le az olyan szituációkat, amikor mitől valaki azt mondja, hogy templomba jársz. Hogyha meg szeretnéd védeni a hitedet, akkor ezt hogyan tudod megtenni úgy, hogy ez nem lesz provokáció, ez ugyanígy vonatkozik a kábítószerre, a dohányzásra, minden egyébre. Nálunk a szentségekre való felkészítés elég hosszú idő. Én nagyon fontosnak tartom, hogy Jézusról tanuljunk felsőben is, az ő életét végig tanítsuk, hiszen ő a hitoktatásunk alapja. Viszont sok esetben mondják a gyerekek, hogy jaj, Andi néni, hát ez egy 2000 éves történet. Be kell hozni a mai csodákat. Igenis, az Úr ma is működik. A pici csodákat észre tudjuk-e venni az életünkben. Sokszor úgy érezzük, hogy az Isten nem szeret minket, vagy kevésbé közeli Isten tapasztalatunk, mert nem figyelünk a csodákra.
A gyerekek különböző háttérből jönnek, ismerve meg nem is ragozva a mai világnak a kihívásait. Ők mennyire fogékonyak arra, hogy Isten van, és akár személyes is?
Nagyon fogékonyak. Mondtam, hogy rengeteg csodáról tanítok. Utána nézek, hogy kézzel foghatóvá hozzam. Onnantól kezdve, hogy ezek szóba kerülnek, elkezdik figyelni a saját életüket, hogy abban mennyire van jelen az Úr. Sokszor előfordul, hogy nem arról szól a hittanóra, amiről én szerettem volna, hanem arról, ami őket érdekli. Egy gyereknek is kell, hogy elmondhatja azt, ami őt foglalkoztatja akkor is, hogyha éppen mondjuk nem ez az óránk témája, mert ez, amit nem mindig kaphat meg. Mindenkinél nagyon fontos az, hogy érezzék a szeretetet, ami nem csak az általam kibocsátott szeretet, hanem az Úr szeretete. az egyetlen dolog, amivel a gyerekeket meg lehet fogni, vagy el lehet érni a lelküket, az idővel, hogy meghallgatjuk őket. Azzal, hogy végigengeded mondani, amit szeretne, és hogy ráfigyelsz, és éreztetni vele azt, hogy mindennél fontosabb. Nem azáltal fontos, hogy minél többet megveszek neki, hanem hogy odafigyelek arra, amit mondani szeretne, ami érdekli őt. Rengeteg esetben lehet megtapasztalni, hogy nem beszélgetnek a gyerekekkel. Ez nem csak a gazdag környezetben, ez a szegény környezetben is sajnos ugyanígy van, mert nincs idő, mert pénzt kell keresni ahhoz, hogy dolgokat meg tudjunk vásárolni. Én megkérdezem a gyereket, hogy mikor beszélgettél utoljára az anyuval. Nem is tudja. Minden nap az történik, hogy hazajön a gyerek a suliból. Na, mi volt a suliba? Ez a kérdés. Erre a kérdésre egyetlen egy válaszon az, hogy semmi. Erre nem lehet mást válaszolni, de ha úgy kérdezem meg, hogy feleltél ma? Vagy írtál dolgozatot? Arra már muszáj beszélgetni. De nagyon sokszor nincs időnk arra, hogy beszélgessünk. Nincs odafigyelés rájuk.
Akkor ebből az is következhet, hogy néhány év elteltével megjön a rácsodálkozás, hogy hát mi lett ebből a gyerekből.
Igen, ez már most is így van. Rengeteg olyan dolgot látok, hogy a szülő, hogy én nem így neveltem a gyereket, de mi gazdálkodunk, mi rengeteget dolgozunk. És teljesen természetes, hogy jön és csinálja velem a gyerek, mert amit meg tudunk vásárolni, azt abból tudjuk megvásárolni, amit megtermeltünk, meg amit keresünk pénzt. Semmi nem jön magától, viszont úgy sokkal jobban tudja értékelni, hogy tudja, hogy ebbe benne van az én munkám is. Hogy most ide eljutottunk, azért van, mert mit tudom, én tegnap eladtunk x kiló paradicsomot például. Ez a mai gyerekeknél azért nagy részben hiányzik. Mindent megkapnak úgy, hogy van.
Nem kell értetni semmit, nem kell felelősséget vállalni,
így van, és hasonlók. A gyerekek sokszor kíváncsiak, hogy mi az egyház véleménye bizonyos dolgokról. Mert nagyon sok olyan dolog van, amit a család másképp kezel, mint ami az egyház véleménye. Én nagyon örülök, amikor ők hozzák föl. Például a nyolcadikosok, ugye beszélünk a nevéről, az abortuszról, a kábítószerekről, és hogy mi erről az egyház véleménye, és hogy kell kezelni, és hogy a hitemhez hű maradjak, és próbáljak tanúságot tenni róla, és ezt meg kell tanítani a fiataloknak. Például volt olyan gyerek, aki azt mondta nekem hetedikben, hogy Andi néni, tök jó, amit mond. Én óvodás korom óta járok hittanra, de nem hiszek az Istenbe. A szüleim is járnak templomba, de nem hiszük. Sokat beszélgettem vele, és elmondtam neki, hogy azzal, hogy hiszel vagy nem hiszel, még nem is biztos, hogy tisztában vagy, hogy mi az a hit. De mondom, egyszer olvastam egy mondatot, ami engem borzasztóan megfogott, hogyha hiszel az Istenbe és nincs, akkor nem vesztettél semmit. De ha nem hiszel az Istenbe és van, akkor mindent elbuktál. Gondold végig. Fel lehet kelteni az érdeklődésüket, és ha elkezdi figyelni a saját életét, akkor abban észreveszi azt, hogy az Isten ott van, és segíti. Mindig segít, csak vegyük észre, és tudjunk érte hálát adni, mert ez a legnagyobb bajunk, hogy nem tudunk hálát adni azért, amink van. Egyszer azt olvastam, hogy ha mindenért hálát adnánk, amit kapunk, nem lenne időnk panaszkodni. Minden természetesként fogadunk el. Hogy úgy gondoljuk, hogy ez tök természetes, hogy én ma reggel felkeltem, hogy én ma vonatra ültem és elmentem, de ez mind az Úron múlott, hogy én ma fel tudtam kelni, és el tudtam jönni, és bármit meg tudok csinálni. Ha a lelked mindig kész van az útra, akkor nincs baj. De ha nincs kész, nagyon sok fiatal, majd ha öreg leszek, megtérek. És biztos, hogy leszel öreg? Nem tudhatjuk. És ha nem vagyunk rá felkészülve, akkor baj van. A túloldalon, hogy ja, uram, bocsi, nem tudtam, hogy vagy most már, akkor visszajönnék hozzád. Nem, ezt itt kell. Azt szoktam mondani, hogy ez nem a főpróba, ez az előadás. Ahogy itt élünk, annak az lesz a következménye a túloldalon. Gyerekek szokták mondani, hogy hú, Andi néni, hogyha te meghalsz, biztos a mennyországba kerülsz. Én nem vagyok ebben ilyen biztos. Nagyon szeretnék, vágyom oda, de nem vagyok benne olyan biztos. Egyszer azt olvastam, hogy minél közelebb vagy az Úrhoz, annál jobban érzed, hogy milyen távol vagy tőle.
A kísértés is egyre nagyobb, hogy eltávolodj tőle.
Láttam egy filmet, az a címe, hogy Perben az ördöggel. Az a legnagyobb vívmánya, hogy elhiteti, hogy nincs, és tényleg elhisszük. És amióta én tanítok, borzasztóan érzem az ő jelenlétét. Ebből gondolom, hogy jó, amit csinálok, mert különben nem lenne itt. Egyszer olvastam, és én ezt valóságosnak hiszem, hogy az ördög elmegy a templomba. Azt mondja, hogy ha nem vagyok ott, akkor honnan tudom, hogy miről beszéltek ellenem. És meg kell az emberek fejét kevernem, és tényleg megkeveri, saját magamról tudom, elmegyek a templomba, azt tudja, hogy legalább háromszor eszembe jut, hogy biztos elég lesz az övét ez a kenyér. Csak úgy tudok én saját magamból indulva ki jelen lenni, ha tudatosan jelen akarok lenni. Soha sehol nem vagyunk jelen. Mindig a jövőben vagy a múltban, de jelen nem. Egyszer Bakonyi atya egy vasárnapi misén prédikációban megkérdezte, hogy miről szólt az Ószövetség. Döbbencsen elgondolkoztam, hogy Úristen, mennyi mindenre gondoltam. A helyet, amiért itt vagyok. Hogy minek vagyok itt, ha nem figyelek oda, ha nem azért vagyok itt. A világ legnagyobb gondja, soha nem vagyunk jelen sehol. Beszünetben azt kérdezik a gyerekek, mi lesz az órán. Órán az, hogy mikor csengetnek meg ki. Soha nem vagyunk jelen. Nem tudunk odafigyelni a másikra, ami szerintem nagyon nagy probléma. Én nagyon sokszor olvasom a Szentírásba, hogy Jézushoz bárki beszélt, mindig odafordult hozzá. Nem is tudjuk sokszor, miről beszél a másik. Nagyon sokat utaztam egyedül vonaton, még Pestre jártam dolgozni, és mindig figyeltem az embereket. Valaki elkezdett valamit mondani, ne is mondd, az én bajom sokkal nagyobb, mint a tiéd. Én egy eléggé humoros ember vagyok, sehol nincs leírva a Szentírásba, hogy nekünk nagyon komolynak kell lennünk mindenhol, vagy mindenkor. A gyerekek szeretik is. És ezért szoktam is, hogyha találok olyan humorosabb mondást beleilleszteni a mondókámba, hiszen akkor a gyerekek könnyebben megjegyzik azt, amit egyébként a tananyag már vissza lehet csatolni. Az egyik kedvenc történetem, amikor Grüne elmegy a rabbihoz, és elmondja neki, hogy rabbi, nagyon nagy baj van, mert hát arra gondoltam, hogy a fiamat mégiscsak el kéne küldeni a Szentföldre, hát mégis ismerje meg az ősök útját, és elküldtem Jeruzsálembe, és képzeld el, keresztény lett. Hát a rabbi az teljesen meglepődik meg. Hát azt mondja, tudod, Grün, el kell mondanom neked, én is így gondolkoztam, ahogy te is. Én is elküldtem a fiamat Jeruzsálembe, és képzeld, keresztény lett. Hát mit csináljunk? Hát menjünk el a zsinagógába, és tegyük az Úr elé ezt a problémánkat, és majd ő megoldja nekünk. Elmennek a zsinagógába, odaállnak az Úr elé, és mondják, hogy jaj, Úram, nagy baj történt, mert elküldtük a fiainkat Jeruzsálembe, és keresztények lettek. Megszólal egy égi hang, hogy én is elküldtem a fiamat Jeruzsálembe. Látom a gyerekeken, olyan 200-220 gyereket tanítok, hogy nagyon pici lépésekkel, de növekszik a hitük. Én elvettem a magot, és ez egy hatalmas élmény. Az Úr munkálkodik, és amit én ott elvetettem, az majd egyszer csak szárba szökken. Én kívánom mindenkinek, hogy megtapasztalja az Isten szeretetét.
Kedves hallgatók! Novákné Tomcsányi Andrea tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu Lélek hangja.